És most, valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Szép délutánt kívánok! A Kulturpart mai adásában először Vossala Rozina mesél a mindennapok gasztronómiai kihívásairól, aztán Bán Miklós designer mutat be egy vadonatúj hangszert. Borbély Zsuzsa tévésorozat terápiára invitál, Dobszai Meskó Ilonával pedig békemiséjéről és a női karmesterek mostoha helyzetéről beszélgetünk. Ez itt a Kulturpart, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk.
Itt vagyunk a Viaszat 3 stúdiójában, a Trolla konyhában című műsor díszletében, és Vossala Rozinával beszélgetek. Ez lesz most a műsornak a második évada, ez azt jelenti nyilván, hogy az első sikeres volt. Miben lesz más a második évad, és miért szeretett ezt személyesen? Mi ebbe a te motivációd?
Érdekes, hogy magam sem gondoltam volna, hogy mennyire más lesz ez a második évad. Én gyakorlatilag ugyanarra készültem, mégis az első hét első napjától egy házi buli hangulat volt. Én szerintem ez annak köszönhető, hogy van referenciaanyag. Az első évadot meg tudták nézni a szereplők, és úgy érkeztek be, hogy játékra éhesen, és tudták, hogy ez nem az a főzőműsor, ahol rettegni kell, hogy a magas gasztronómia csúcsaira fel tudnak-e érni, hanem ide bulizni, jól érezni magunkat jövünk, és hát én meg pont ezt szeretem benne, hogy szerintem ma az embernek erre van szüksége. Nekem legalábbis biztos, hogy arra van szükségem, hogy még a munkahelyemen is jól érezzem magam, egyébként szerintem mindenkinek. Másfelől pedig a tévénézőknek is egy pici mosolycsajnap, hát nem tudok beszélni, nézd oda. Pici napvége van egyébként, ugye most már a hatodik hete forgatunk, és ma is reggeltől már lenyomtunk egy adást, úgyhogy azért akadozik a nyelvem, de megpróbálom összeszedni magam. Szóval, hogy ezért imádom, mert szerintem a tévénézők arcára is egy pici mosolycsal ez a műsor.
Biztos vagyok benne, mondtad, hogy nem fine dining, valószínűleg ez az egész fine dining lufi egy kicsit leeresztő félben van. Ha jól tudom, akkor te is ugye hát a Bestiában nem ezt képviselitek, hanem inkább egy ilyen házias, elérhető, megszokott dolgok, megszokott ízek, de mégis egyfajta ilyen nemzetközi fűszerezés.
Mondat első felének van igazságtartalma, soha nem szerettünk volna, nem volt célunk a magas gasztronómia, az igen talán, de hogy a fine dining semmiféleképpen, ez egy kolbászozónak indult a Bestia, tehát hogy alapvetően mi Los Angelesben találkoztunk egy koncepcióval, ami egy kézműves söröző és kolbászozó volt. Aztán nyilván az elmúlt 8 év alatt kirúgta magát, és Krizmanics Norbert, a Bestia séfje, ami ott csatlakozott a csapathoz, neki a felesége kínai, és a Norbi nagy szerelmes az ázsiai ízeknek, úgyhogy az elmúlt 3 évben megjelentek ezek az ízek a Bestia menüjén. Én nem azt mondanám, hogy mindennapi, hétköznapi ételek vannak, inkább sokkal inkább azt mondanám, hogy soul food, ez ugye az, ami a comfort food, amit az emberek szeretnek enni, ami jól esik nekik, amitől jól laknak, ami olyan hedonista. Tehát, hogy mi inkább erre fele mentünk el, semmiféleképpen nem a fine dining fele.
Igen, érdekes ez a hedonizmus, mert ugyanakkor azért az embereknek egyre fontosabban válik az egészség, és az egészséges, hát életmódban egészséges étel, ugye tudjuk, ez az vagy, amit megeszel, nyilván ebből gyököt lehet vonni, de hogyha jól tudom, akkor te is...
Nem, ebből nem lehet gyököt
nem lehet?
Vonni. Nem, hát az vagy, amit megeszel, tehát hogy ez fiziológiailag sem tud másképp működni, és ezért hatalmas probléma az, ami most történik, akár amit látunk inflációt az élelmiszerek terén, akár pedig társadalmilag a felgyorsult életvitelünk nem engedi meg azt, hogy mi teljes értékű táplálékkal táplálkozzunk, hanem az emberek időhiányában, pénzhiányában sajnos a legfeldolgozottabb, leginkább kész ételre hasonlító dolgokhoz nyúlnak, amik konkrétan ipari mérgező hulladékok. Tehát sajnos nincsen ez kontrollálva, nincsenek meg azok a szabályozások, amik alapján ezek nem kerülhetnének ki a boltok polcaira. Ezt az ember sajnos nem tudja felmérni, hogy sokkal fontosabb most kiadni azt a kicsivel több pénzt, és azt a kicsivel több időt rászánnék, hogy utána nézek, utána olvasok, és ne a Mirelit pizzát dobjam be minden este, vagy ne feldolgozott szeleteket egyenek az emberek, és majd 10-15-20 év múlva, amikor az orvos nyújtja be a számlát, akkor fogunk ezzel szembesülni. Úgyhogy én ezt egy hatalmas problémának látom, és szerintem ezzel nagyon fontos lenne oktatásügyileg foglalkozni, mert az, hogy nem csak az általános iskolából, nem csak a gimnáziumból kerülnek ki úgy az emberek, hogy nem tudnak semmit a táplálkozásról és a dietetikáról, hanem az orvosi egyetemről is. Az orvosi egyetemen nem tanítanak dietetikát. Tehát emberek, akik komoly műtéteken átesnek, bélrendszeri műtéteken átesnek, kijönnek a műtétre, és megkérdezik, hogy doktor úr, felvágták a hasamat, szétszabadulták a bennet, mit tegyek, ami jól esik. Nincs, ilyen nincsen. Tehát, hogy nem véletlen, hogy romlik a társadalomnak az egészségügyi állapota, nem véletlen, hogy az emberek stresszesebbek, kialvatlanabbak, tehát, hogy ez egy rossz irány én szerintem. Nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy mit eszünk, nagyon fontos az, hogy léteznek nem feldolgozott zöldségek, húsok, gyümölcsök, és egy fantasztikus Magyarország, hát csodálatos alapanyagaink vannak. Elfelejtettünk dolgozni velük. Hú, ez most nagyon kijött belőlem, de bennem van, igen.
De jó, hogy kijött, mert erre akartam rá kérdezni, mert a következő kérdésem az azzal a szóval kezdődött volna, vagy azzal a kifejezés, hogy nutrition healing, amit, hogyha minden igaz, te tanulsz, vagy tanultál, vagy szeretnél tanulni.
Folyamatban van, én egy posztgraduális képzésre beiratkoztam egy londoni, hát nem egyetem, inkább iskolának mondanám, és ott kínai tradicionális medicinát és ajurvédát oktatnak. Én az életem első felét a hedonizmus jegyében, a vendéglátásban, a zabálásban, a nagy iszogatásokban, a nagy borok, a nagy...
De ez mindenkivel így van, nem valamilyen szinten?
Hát csodálkoznék, ha mindenkivel úgy lenne, ahogy velem volt. Tehát, hogy azért én ennek bementem a sűrűjébe. És egyszer csak, ahogy én éreztem, hogy a szervezetem is kezd jelezni, hogy ácsi-ácsi, tehát, hogy ezt nem lehet sokáig csinálni, a gyertyát se lehet két végén égetni, és hogy jobb erre odafigyelni. Úgy kezdett el megváltozni a szemléletem, a táplálkozás, tehát nem, már nem csak az ízeket kezdtem el látni, hanem azt, hogy mi van az ízek mögött, mi a tápérték, hogyan tudjuk évszakonként, vagy akár valamilyen fiziológiai jel alapján támogatni a szervezetet, hogy neki könnyebb legyen, mert amúgy is kevesebbet alszunk, többet dolgozunk, nagyobb a stressz, össze-vissza állunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szervezet ezzel fent tudja tartani a lépést. És elkezdtem ezt tanulni, fél évnél járunk, úgyhogy van még fél évem hátra, és nagyon izgalmasnak találom. Szeretnék ezzel foglalkozni a jövőben. Tehát szeretném megváltoztatni a kapcsolatomat, vagy tágítani a kapcsolatomat az élelmiszerekkel.
De gyakorlod is? Illetve biztos vagyok benne, hogy gyakorlod, mert tudom, hogy közhely, meg nem udvarolni akarok, de azért simán egy több mint 10 évet letagadhatnál.
Tehát 18-nak nézek ki.
Hát, figyelj, egyébként simán.
Édes vagy. 18-nak azért remélem, hogy nem nézek ki, de hogy én azt gondolom, és nagyon sok ilyen gyógyító gurú és mindenfajta önjelölt ember, aki veszi a bátorságot, hogy más embereknek tanácsot adjon, én szerintem saját maga portáján nem rakott rendet. Tehát, hogy azért, amikor az ember elmegy dietetikát, vagy sportot, vagy akár egy orvoshoz elmegyünk, és megnézzük meg, hogy ki adja a tanácsot, hogy ő végig csinál, belerakta-e a melót, és saját magát karban tudja tartani. Én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú út, mert hogy ez egy út szerintem, az belül kezdődik. És hogy nekem is a saját szervezetem, a saját gondjaim a saját szervezetemmel indították el ezt az utat. És azt gondolom, hogy ameddig én a saját utamnak nem érek a végére, és én nem találom meg azt az egészségügyi harmóniát, és azt a táplálkozási vonalat, amiben én azt mondom, hogy igen, most megböjtöltem azt a... Hány éves vagyok? 10-15? Hát, na mindegy. Szóval azt a nagyon sok év vendéglátózást fogadjunk így, és azt a nagyon sok év két végén égetését annak a gyertyának, akkor lehet elkezdeni foglalkozni másik emberekkel. Én azt gondolom, hogy azért ez nekem még legalább egy-két-három év távlatában van. Én azt gondolom, hogy először magamat kell rendbe rakni, a tudásnak kell a birtokába lenni, és aztán el lehet dönteni, hogy én ezzel mit fogok kezdeni.
Ezt értem, és ez nagyon bölcs is, meg nagyon szimpatikus. Ugyanakkor muszáj, hogy mondj egy-két titkos receptet, vagy bármit. Mi az, amit csinálsz, vagy mi az, amit nem eszel, vagy mi az, amit eszel.
Két dolgot mondok, és ezek alapigazságok. Az egyik az, hogy ha már csomagolt élelmiszert vásárolnak az emberek, akkor kezdjenek el megbarátkozni az etikettel. Kezdjék el megfordítani azt az élelmiszert, és elolvasni, hogy mi van ráírva.
Mármint a matricát.
A matricát, ami így van, kezdjék el elolvasni az összetevőket. Ha van az összetevők közt bármi, amiről a nagymama nem tudta volna, hogy micsoda, akkor azt így vissza kell tenni a polcra, mert akkor az egy ipari hulladék. Ennyire egyszerű szabály. Ha ezt a szabályt követi az ember, 5-6 évvel biztos, hogy hosszabb lesz az élete. Tehát ez egy alapvetés. Mindenfajta glutamátok, ízfokozók, színezékek, nincs. Ezek nem emberi szervezetre való dolgok. Meg kell fogni, el kell olvasni, nem értjük, mi van odaírva, akkor vissza kell tenni. Ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos, én szerintem, hogy szezonálisan és lokálisan kell étkezni. Mi természeti népek vagyunk. Nem véletlen, hogy az évszakok változásával más típusú ételek vannak az asztalon, vagy voltak, ameddig nem kezdődött el ez az őrült import-export. Télen a szervezetnek nincs szüksége gyümölcsre. Tehát nincs szükségünk hűteni a szervezet, ez egy hűtő folyamat. Nincs szükségünk arra, hogy tömjük magunkba az ananászt, a bármit, ami jön a déli gyümölcsök, hiszen ezeknek egy hűtő funkciója van. Onnantól kezdve a szervezetnek háromszor úgy kell dolgozni azért, hogy egyáltalán visszamelegítsen minket a téli évszakokban. Télen leveseket kell enni, gyökérzöldségeket kell enni, azokat, amik tele vannak tápanyaggal. Nyáron aztán el lehet kezdeni a zöldebb dolgokat enni. Tehát, hogy az évszak és az, ami akkor megterem, az nem véletlenül van úgy, és hogy nekünk erre van szükségünk, ami regionálisan és szezonálisan megterem.
Világos, és ebben nyilván igazad van, de ugyanakkor hány milliárdan vagyunk a Földön, nem tudom, 7 vagy valami ilyesmi. Nyilván ezt nem tudja mindenki megtenni, de akár Budapest vagy kerület szinten se, tehát nem tud mindenki elszaladni egy farmra.
De én nem mondtam, hogy egy farm, dehogy mondtam, hogy egy farmra kell elszaladni. Én csak azt mondom, hogy nem kell déli gyümölcsöt enni.
Nem, bocsánat, most nem a gyümölcsre, hanem mondjuk a felvágottakra, ugye, amit mondtál, hogy el kell olvasni az etikettet.
Igen, és ez az, hol a probléma, hogy nem lehet elolvasni az etikettet?
Hát el lehet olvasni, csak azt gondolom, hogy olyan termék, amin tényleg olyan összetevők vannak, amit mondjuk a nagymama is ismert, hát nem hiszem, hogy nagyon lehetne ilyet találni, hát vagy
nekem,
elég nehéz.
Nekem, én járok szupermarketekbe, online vásárolok, és valahogy sikerül. Az ember belerakja azt a pici energiát, hogy megtalálja azt, ha a felvágott vagy a sajta az ő őrülete, akkor azt a három felvágottat, és onnantól kezdve azt kell venni, meg azt a három sajtot, akkor onnantól kezdve azt kell venni. Rengeteg termelő van, ma már minden elérhető, mindenhol. Tehát ez egy kifogás.
Hát biztos, hogy időigényesebb. A pénz azon lehet vitatkozni, mert nyilván nagyon sok mindent el lehet érni ugyanazon az áron, vagy akár, hát nyilván, hogyha valaki rászánja az időt, és otthon készít el dolgokat, akkor nyilván spórolni is tud vele, de egyébként mondtad, hogy még nem akarsz másoknak tanácsot adni, nem akarsz még téríteni.
Nem szeretnék páciensekkel foglalkozni, tehát nem szeretnék embereknek belenyúlni az életébe. Az, hogy vannak alapigazságok, amik azt gondolom, hogy megtámadhatatlanok, azokat megosztom.
Világos, és tervezed, hogy ezt szélesebb körben osztod meg, valamilyen fórumon vagy formában?
Ezt hogy érted?
Nem tudom, akár nyilván mint média személyiség, ha lenne erre megfelelő csatorna, vagy megfelelő felület, de egyébként van is, mert nyilván bármilyen internetes platformáról beszélhetnél, akár kurszusszerűen is.
Én azt gondolom, hogy egyrészt van nekem egy saját közösségi média oldalaim vannak, ahol azért elelejtegetek ilyen gondolatokat, de én szeretem a biztos alapokat és a támadhatatlan alapokat. És azt gondolom, hogy az aki még úgy nem, tehát még nincs itt az idő a prédikációra, meg arra, hogy én okoskodjak.
De majd egyszer lesz.
Hát ha oda jutok, és éppen kedvem van, és lehetőség, akkor persze, hát ezzel csak jót tesz az ember.
Te ugye, hogy is van az Instagramodon, hogy azt hiszem, hogy TV chef és traveler? Valahogy így van.
Azt
ez
hiszem,
a, van két ilyen hashtag.
Igen.
Most a travelerre akarok rákérdezni, hogy van olyan pontja a világnak, ahol ezt látod megvalósulni? Tehát a táplálkozásban ezt a fajta, és nyilván most itt nem valami teljesen törzsi kultúrára gondolok.
Hát... A gazdagabb társadalmakban, ahol nem a létminimum alatt élnek az emberek, és működik az egészségügy, ott figyelnek erre. Tehát elég csak Európában nyugatra menni, a gonosz nyugatra menni, és megnézni, hogy ott hogy élnek, és láthatjuk azt, hogy sokkal komolyabban veszik a táplálkozást, és sokkal kevesebb feldolgozott élelmiszert esznek, mint mi. Hogyha egy picit távolabb megyünk Európától, én nagyon szeretem Dél-Amerikát és Közép-Amerikát, rengeteget időt töltök ott, Costa Rican elsődlegesen, és hát Costa Rican nincs ipari élelmiszer. Tehát, hogy effektíve nem létezik ez a koncepció, nagyon kevés olyan brand van, ami Amerikából becsorgott, de nem nagyon is engedik be, hiszen mindenük megvan, ugye a Costa Rica az a gazdag partot jelenti, és hát ők az általános iskolától oktatják a környezetvédelmet, a harmóniát a természettel, vigyáznak azokra a kincsekre, amiük nekik van, nem szipolyozzák ki a földeket, nem erodálódnak a földek, visszatáplálják, tehát hogy egy egészen másfajta mezőgazdaság, egy másfajta társadalmi norma alakulott ki. Ennek következtében az emberek azt teszik, ami megterem lokálisan a környékükön.
Neked vannak ilyen farmer jellegű vágyaid, vagy vágyálmaid? Tehát akár az, hogy legyen egy valami saját, ahol mondjuk te ezzel részben foglalkozol, vagy megfelelő emberek segítségével, vagy akár hát tudjuk, hogy vannak a világban olyan éttermek, amikhez tartozik egy kisebb, nagyobb konyhakert, és akkor onnan jönnek az alapanyagok.
A kérdés első felére a válasz nem. Tehát, hogy nem látom magam előtt, ez egy hatalmas munka és minden tiszteletem a mezőgazdászok, és sokkal, de sokkal jobban meg kellene becsülnünk azokat az embereket, akik még mindig a földeken dolgoznak, hiszen azok a gazdálkodások az igazán jók, ahol kézi munka zajlik, és nem gépesített az egész történet. Nekem nincsenek ilyen ambícióim, nem vagyok túl jó ebben a kertén, nyilván nem így balkon paradicsom. Megálltam, de hogy nagyon szeretem a kapcsolatot azokkal az őstermelőkkel, akikkel tartok kapcsolatot, és azokat a lelőhelyeket, azokat a piacokon, azokat a standokat, ahol még mindig az őstermelőkkel dolgoznak. Ez szerintem egy fantasztikus dolog, tőlük lehet az igazi alapanyagokat beszerezni. A második felére a kérdésnek válaszolva pedig, hát a Bestiában mi együtt dolgozunk kertészetekkel, külön nekünk csinálnak, nekünk termelnek rengeteg alapanyagot, a salátáktól, a zöldségeken keresztül, biokertészetek Budapest környékén vannak, akikkel szoros együttműködésben dolgozunk, úgyhogy mi erre az alapanyag kérdésre nagyon nagy figyelmet fordítunk, még úgy is, hogy elképesztően megdrágultak az árak, és rengeteg hely, és nyilván mi is belekerültünk a dilemába, ahelyett, hogy árat emelt volna, mert egy ponton nem tud tovább árat emelni, nyilván az alapanyag minőséget kezdte el lejjebb adni, és olcsóbb alapanyagokat vásárolni. Mi úgy döntöttünk, hogy mi nem ezt az irányt szeretnénk választani, mert az hosszú távon csak és kizárólag egy öngó lehet, illetve nem olyat szeretnénk főzni, amit nagyon nagy örömmel adunk ki, és eszünk mi magunk is meg. Úgyhogy mi azt az utat választottuk, hogy továbbra is csak és kizárólag a legmagasabb minőségű alapanyagokkal dolgozunk.
Hogy vagy hol látod magad 10 év múlva? Tehát, hogy van-e olyan terved, hogy nem tudom, ezt a receptet, amit most a Bestiában csináltok, ezt esetleg továbbvinni, ebből valami szélesebb hálózatot építeni, vannak-e a médiával terveid, és nyilván, hogyha vannak magánjellegű terveid, amit szívesen megosztanál, az is érdekes lehet.
Én szerintem, vagy legalábbis én azt tapasztaltam az életben, az utóbbi időben arra kezdtem rájönni, hogyha az embernek ennyire határozott célja, ha határozott céljai vannak, az limitálja a lehetőségeket. Sokkal inkább azt érzem, hogy van egy flow, akármennyire is spirin hangzik ez a dolog, de hogyha az ember szabadon hagyja az utat, és nagyjából tudja, hogy valahol arra van az a partszakasz, amit szeretnék belőni magamnak, és a vitorlát úgy egyengetem, de nézzük meg, merről fúj a szél, és majd azt szerint igazítjuk az irányt, teljesen akkor lőjük be, az egy sokkal gyümölcsözőbb dologhoz vezet általában. És nem szeretnék a jövőmre matricákat aggatni, hogy már pedig ez fog történni. Egy biztos, hogy az a biológiai óra az ketyeg, és hát én mindenféleképpen anyuka szeretnék lenni, úgyhogy lassanként ebbe a projektbe is bele kell vágni, ez nem egy projekt, úgyhogy ezt inkább nem így mondom, de hogy lassanként az mindenféleképpen egy gyerek, és egy most már megnyugodtam, most már van egy olyan életem, amiben, vagy életünk, amiben elfér, úgyhogy lassanként szerintem. A média az meg egy olyan dolog, hogy én nagyon szeretem ezt csinálni, most érted, imádom ezt a troll a konyhámat, imádom csinálni, tök jó a műsor, hát én nem tudtam, hogy ez lesz, tehát hogy ez nem lehetett volna célom, hogy legyen, hiszen nem is tudtam, hogy létezik, csak hagyni kellett, hogy megtörténjen.
Hoztál ezt a vitorlázós hasonlatot, és most már muszáj megkérdezzem, hogy aki Almádiban járt abba a bizonyos nagy, magas szállodába, az alul látott nagyon-nagyon-nagyon sok kupát és érmet és mindenfélét, amit szintén egy vosala nyert az édesapád. Téged soha nem fogott meg a vitorlázás valamilyen szinten?
A vitorlázás az mi családunkban a fiúk reszortja, és... mind a két öcsém a mai napig versenyzik, édesapámmal egyébként hárman versenyeznek, apám 82 éves múlt, és minden Masters nádas kerülőn elindul a Balatonon, amiket meg is nyer, egyébként Európa bajnokságot is nyert tavaly, szóval hogy elképesztő szóling kategóriában, ugye, és testvéreim azok, akik a versenyzést viszik tovább, én a hobbi vitorlázó vagyok, én a szendvicseket és a bort tudom vinni a vitorlás hajóra, amikor kivisznek a tesók.
Jó, de hát az a legfontosabb, ezt tudjuk.
Én is így gondolom egyébként.
Jó van, Rozina, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.